A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Lentner Csaba, közgazdász professzor.
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Elmondom, hogy a szűk egy órában mivel foglalkozunk. Mai beszélgetésünk apropóját az, hogy természetesen, hogy hát elég gyenge a forint, és mit lehet ebbe a szituációba tenni. A kormány azt mondja, hogy a költségvetési hiány csökkentés az egy jelentős lépés, és hát ekközben a jegyban pedig megkérdőjelezhetetlenül az árstabilitás mellett van ebben a közegben. Továbbá beszélünk arról is, hogy kilőtt a magyar GDP, és így a fél év összességében több mint 7%-os, egészen pontosan 7,3%-os gazdasági növekedést hozott. Beszélünk természetesen az uniós pénzekről is, tekintettel arra, hogy a kormány elküldte a válaszlevelét Brüsszelbe, és hát megnézzük így európai összevetésben, hogy egyébként hol tart a magyar gazdaság. Természetesen nem csak a növekedés, hanem az infláció vonatkozásában is, és szót ejtünk, amennyiben még lesz időnk, de hát valószínűleg lesz az energiaválságról, azt, hogy a kormány, az Európai Unió hogyan próbálja orvosolni, de akkor vissza az első témakörre. Hát nem remekel jó a forint, és milyen magyarázatot lehet erre adni, mikor egyébként pedig a makrogazdasági fundamentumaik nem rosszak.
Igen, hát stabilak a magyar gazdaságnak az alapjai. A forint ellen álláspontom szerint spekulációs támadások vannak, tehát sortolják, támadják a forintot. A közép-európai régióban a magyar gazdaságnak a teljesítményei a legjobbak. Ez ugye a GDP-ben is jelentkezik, és a másik pedig a inflációban is. Tehát ugyan magas a magyar infláció, 10% fölötti, de a környező országok, vagy Csehország, Szlovákia, Románia, Lengyelország, mindenhol magasabb, sőt a balti országokban 20% körüli. Tehát a magyar gazdaságban megvan a növekedési potenciál, megvan az, hogy az inflációt mérséklő eszközökkel, hatékony eszközökkel tud a árszínvonal emelkedésre hatni, a jegybank és a fiskális politika, és ennek ellenére a forintnak romlik folyamatosan az árfolyama, bár volt egy időszak, amikor 400 forint alá ment, de hát bejelentették a hitelminősítő, hogy negatív kilátásba helyezi a magyar államadóságot, aztán, hogy a Brüsszel mégse adja meg a pénzt változatlanul, tehát ezek a negatív hírek hatására hát 418-ig is fölment. Én azt mondom, hogy ura a Magyar Nemzeti Bank ennek a helyzetnek, mert a Magyar Nemzeti Bank infláció ellenes politikája stabil, határozott a szándék, sőt azt kell mondjam, hogy a Magyar Nemzeti Bank volt az, ami 2021 év elején felhívta a kormánynak a figyelmét az inflációs veszélyekre. Tehát igen, arról van szó, hogy megvan az elköteleződés a Magyar Nemzeti Bankban, megvan a Magyar Nemzeti Bankban az eszköztár, amivel tudja mérsékelni az inflációt is, és vele együttesen a forintnak a árfolyamát is megfelelő mederbe kívánja terelni. Azonban azt kell hangsúlyozni, hogy a beavatkozások, mint alapkamat emelés, akkor a kamatfolyosónak a felső résznek a betéti elhelyezésnek a kamat emelése, hát ezek nem olyanok, hogy délután kettőkor van egy monetáris tanács ülés döntés, és akkor rá 10 percen megnézzük a valamelyik hírportáló, hogy mennyi a forint árfolyam, és akkor 10 percen belül nem csökken, nem javul a árfolyam, tehát ilyen nincsen. Tehát vannak azok az intézkedések, amelyek ugye rövid távon hatnak már, de vannak amelyek hosszabb távon is ezek a nemzeti bankos intézkedések, beavatkozások ilyenek. Mindenhol a világban egyébként a jegybankok így működnek.
A legtöbb kritika egyébként pont ezen a téren az, hogy a jegybank nem emeli határozottan a kamatot, de meddig lehet, hiszen azért a mostani kamatszint már elég magas.
Magas, igen, kétségtelen. Itt a alapkamatnak a alakításánál azért figyelemmel kell ám lenni arra is, hogy az alapkamatot ugye emelkedik a hitelpiacon a hiteleknek a kamat. Ja is, na most hát a végtelenségig nem lehet drágítani a hiteleket, mert akkor vállalkozások meg a lakosság végképp elfordulnak a hiteltermékektől. A másik pedig, hogy emeli a jegybank a alapkamatot bizony, ez kihat a állampapírpiaci referencia hozamokra is. Arra meg azt kell mondjam, hogy a jelenlegi helyzetben, hogy el tudjuk adni a magyar állampapírokat, hát megfelelő kamatot kell hozzá adni. Tehát a jegybanki alapkamat meg az állampapírpiaci referencia hozam összejátszik egymással, tehát összhatásaiban működik a kettő együtt. És ezek az intézkedések összességében csak azt mondom, hogy hatékonyak. Arról mi nem tehetünk sem a kormány, sem a jegybank, hogy háború van Ukrajnában, és hát az infláció alapvetően egy háborús infláció. Tehát erre senki nem számított.
Már még erre visszatérünk, de van egy jó hírünk is, mármint ami a magyar gazdaság teljesítményét illeti. A második negyedévben is kilőtt a magyar gazdaság, és hát ha nem is hozott olyan szép eredményt, mint az első negyedéves GDP, ugye az több mint 8%-os, de ugye az év első fél évének hátlagát, hogyha összevesszük, akkor 7,3%-kal tudtunk gyarapodni az előző év hasonló időszakához képest. Azért ez a szóban forgó második negyedéves GDP adat, ugye több mint 6%-os volt a növekedésnek az üteme, sok mindenkit meglepett. Mi áll a bővülés, a gyarapodás hátterében?
Alapvetően az, hogy a magyar gazdaság bármennyire is nehézségek vannak a világban, bármennyire is üzemanyag problémák vannak, bármennyire is van infláció, a COVID-19-es válságot túlélte. Túlélte, és a orosz-ukrán háború gazdasági pénzügyi hatásai ellen is sikeresen védekezik. Tehát a magyar gazdaságban van erő. Tehát a fiskális és a monetáris eszköztár összehangolt legalábbis céljai tekintetében, és az, hogy nő a GDP, mert a vállalkozásokban megvan az érdekeltség, a termelésre van munkaerőkapacitás, a munkaerőben is az emberekben megvan a tenni akarás, a szorgalom, és hát ezeknek a összehangolása az államnak a gazdaságpolitikának a feladata, és ez a magyar gazdaságpolitika sikeres. Tehát ezekkel a számokkal lehet igazolni, hogy Magyarország makrogazdasági szempontból jól áll, sőt ebben a térségben, a volt szocialista országok körében a magyar pozíciók a legjobbak.
Tegyük hozzá, hogy minden ágazat húzott, legalábbis a központi statisztika hivatal előzetes jelentés alapján, az agráriumot leszámítva, de ez valószínűleg szerintem sokakat érint, sok kedves hallgatót, hogy mi lesz így a magyar mezőgazdasággal ebben a helyzetben, egyértelműen az aszálynak van kitéve.
Hát én szomorú vagyok, mondhatom azt, hogy szomorúak vagyunk, mert a mezőgazdaság irányításával foglalkozó polgártársaink ugyan igyekeznek helytállni, de itt az elmúlt években azért a mezőgazdaságnak a hatékonysági és vertikális üzemszervezési intézkedései azért elmaradtak. Tehát tudom azt, hogy a száj van, mindenhol a száj van, jövőre is lesz a száj, vagy jégeső, vagy hidegtél, tehát a mezőgazdaság az egy időjárás kitett ágazat, azonban nincsenek esővíz tárolóink, akkor az öntözés minimális területen van. De a legfőbb problémát abba tartom, hogy 12 éve van polgári kormány, és a magyar mezőgazdaságban az alapanyag termelésre épülő feldolgozó üzemek és a kereskedelem és a mezőgazdasági hitel szövetkezetek nem lettek vertikumba szervezve. Tehát a magyar mezőgazdaság úgy néz ki, mi 30 éve, vagy 50 éve, vagy 100 éve, hogy megtermeli az alapanyagot, a búzát és a mezőgazdasági termelő, az kénytelen egyszerre eladni, mert nem tudja tárolni.
Az kell, mint amit Ausztriában arra
pontosan, pontosan, mint ahogy vannak az osztrák, a német gazdaszövetkezetek, hát abban az irányba kéne elmozdulni. Az, hogy szántóföldi növénytermesztés van, hát oké, rendben, hogy van, de az kevés. Tehát a mezőgazdaságot én vertikumba szeretném látni, és hát etéren én azt gondolom, hogy a mezőgazdasági minisztériumnak határozott lépéseket kell tenni. Tehát én azzal, hogy a mezőgazdaság teljesítményével nem vagyok elégedett, egyébként a miniszterelnök úr se elégedett, meg Varga Mihály se elégedett, meg senki nem elégedett, mert 800 forint a kenyér. Én azért azt mondom, hogy többet kéne tenni.
Ugye a következő időszakban pont ez az ágazat fog valószínűleg fókuszba kerülni az energia mellett, hiszen
élelmiszer tekintet,
a alapvető termelés, a feldolgozóipar, élelmiszerfeldolgozóipar, és hát tegyük hozzá, azért Magyarország még a nagy aszály ellenére is olyan éghajlatú ország, ahol azért nagyjából minden megterem, és legalább magunkat el tudjuk látni, hiszen pont az ukrán-orosz háború világított erre rá, hogy magunktól normál esetben ugye magunktól kétszer akkora területet tudunk ellátni, már mint ami az alapvető mezőgazdasági termesztést illeti.
Tényleg vannak a kapacitásaink, ez működött a dualizmusban is, működött a szocialista tervgazdasági rendszer alatt is prosperált a mezőgazdaság, bár prosperálhatott volna jobban is, de nagyobbak voltak a fajlagos teljesítményei a mezőgazdaságnak. Ha én összehasonlító árakon számolom, akkor ez a mostani teljesítmény, ez nagyon, nagyon, nagyon nem jó, tehát ez kevés, nem annyira rossz, de kevés, kevestelem a mezőgazdaságnak a teljesítményét. Hát világosan ott van a GDP szám, hogy mennyivel járult hozzá, hát pontosan semmivel nem járult hozzá, meg vissza is húzta a GDP-t. Hogyha meg lett volna a mezőgazdaságban is az a termelési potenciál, meg a megfelelő üzemszervezés, a vertikális gazdálkodási szemlélet, akkor a magyar GDP a második fél évben nem 6,5%-kal nőtt volna, hanem 10%-kal. Igen, és akkor megelőztük volna még azt a két európai uniós országot is, aki 1-2%-kal előttünk van. Tehát van erő a magyar gazdaságban, és ezt a kapacitást, ezt kell fokozni.
Na most ez a logika mentén megyünk tovább, ha azt mondja, hogy van erő a magyar gazdaságban, akkor meg tudjuk úszni 2022-t recesszió nélkül, látva itt az első meg a második negyed év számait, vagy azért egy nagy bezuhanásra is kell fölkészülnünk?
Hát én ezt tervből...
Nehéz tervezni, nehéz prognózis készíteni, ugye igen. A közismert helyzet miatt, de bizakodás adhatok oda az első fél
év. Tehát én most nem akarok itt visszamutogatni az időbe, de én azt mondom, hogy ez a válság szó, tehát ez igen. Tehát ott 2010-es években mi óriásit fejlődtünk, óriásit futott a magyar gazdaság. Most futhatott volna akkor is még többet, hogyha a Nemzeti Banknak a versenyképességi reformjait egyes politikai szereplők komolyabban vették volna, és akkor sajnos nem vették, és ennek következtében ezek a Magyar Nemzeti Bank által javasolt versenyképességi tényezők, intézkedések csak részbe valósultak meg. Tehát, hogyha kiteljesedett volna még jobban a magyar gazdaság, még jobbak lettek volna az alapok, még hamarabb kikerültünk volna a válságból. Tehát én visszamutogatáson most túllépve, én azt mondom, hogy mindig van arra esély, még úgy is van egyébként esély ebből a krízisből való kilábalásra, hogyha az Európai Uniótól nem kapjuk meg a pénzeket, vagy későbben kapjuk meg, vagy lényegesen kevesebbet kapunk. Igen, van esély, mert 2010 és 13 között, hogyha visszaemlékezünk, a magyar államadóságot leminősítették, a árfolyam a nullán volt szinte, tehát nagyon gyenge forint árfolyam volt.
Mondjuk, hogy átéltünk pokoli éveket.
Pokoli éveket éltünk át, támadták Magyarországot, ugye kik támadták, az Európai Uniós meg amerikai körök támadták, hiszen a magyar gazdaságpolitika logikája, rendszere, alapelve, szabályozási mechanizmus rendszere a neoliberális piacgazdasági modelltől eltért. Na de, 2013-ra mi úgy kikerültünk az Európai Unió túlzott deficit eljárásából, hogy saját erőből. Saját erőből, még úgy is saját erő volt, duplán volt saját erő, mert a Magyar Nemzeti Bank akkor idegen kezekben volt, tehát a 2013 óta van csak a Nemzeti Bankban egy nemzetgazdasági szempontokat erősebben érvényesítő monetáris politika, tehát maga a fiskális politika az adópolitikai intézkedésekkel szemben megvívta a csatát a brüsszeli bürokraták ellen, megvívta a hitelminősítők ellen, rendbe tudta tenni a költségvetést, és ezzel megteremtette a növekedésnek az alapjait. Na most, elteltek évek, 2022 van, mi miért ne lennénk erre képesek? Nálunk az egyik legmagasabb a gazdasági növekedési ütem. Magas az infláció nálunk, de a legalacsonyabb a közép-európai térségben. A magyar gazdaságpolitika a válság alatt sem adta föl a munkahelyeket, tehát ágazati bértámogatással a vállalatok működésben vannak, a munkaerő pedig ott van a váltoknál, nem alakult ki tömeges munkanélküliség.
Ejtsünk néhány szót az Európai Uniós pénzekről, mert ez nagyon foglalkoztatja a közvélekedést, de nem pusztán a közvélekedést, hiszen azért külső megítélés szempontjából is egy finanszírozási képességet jelent az Európai Uniós források megléte vagy sem. Közismert, hogy két vonalon futtak a tárgyalások, részint van a jogállamisági mechanizmus Brüsszel, másrészt pedig ugye tárgyalunk a helyreállítási alapfalon, mint a 7 éves keretköltségvetés pénzeiről. Ugye az utóbbi, az előbbinek a feltétele gyakorlatilag, a kormány megküldte a válaszát, de most nem is a jogállamisági mechanizmussal foglalkozunk első körben, vagy folyamatában legalábbis, hanem az Európai Uniós pénzek sorsával. Nagy összegről van szó, ugye az előttünk álló években egy euróban számolva 40 milliárd eurós tételről, tehát több mint 10 milliárd forintot jelentő összeget okoz majd a helyreállítási alap, valamint a 7 éves költségvetés. Nézzük, mire számít, mikor lehet tető alá hozni a megállapodást, mikor kezdődhetnek el a tárgyalások. Hát ez nem egy kéthetes tárgyalássorozat lesz valószínűleg.
Hát Magyarország az az ország, amely az Európai Unióból, a helyreállítási alapból a pénzt nem kapta meg, de ígérettel sem rendelkezik. Egyedül Európai Uniós tagállam vagyunk, úgyhogy a gazdasági mutatóink dicséretesek. Én egyértelműen egyfajta politikai betartást érzékelek e mögött, és elég pesszimista is vagyok. Én azt gondolom, hogy ebből nem lesz pénz, vagy ha lesz pénz, minimális pénz lesz, tehát a végsőkig húzni fogják, hogy minél kevesebbet kelljen fizetni, mégpedig azért, mert a magyar gazdaságpolitika eltér a Európai Unió által preferált gazdasági elvektől.
Tehát annak ennél is, hogy akkor megengesztősokat tett, hiszen azért számos jogi rendelkezés lesz, amely az Európai Uniós direktíváknak fog megfelelni. Erről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón. Bocsánat, hogy megszakítottam a gondolatmenetét, csak ide tartozik szervesen.
Hát szervesen tett a magyar kormány intézkedéseket előre mutatóak. Ezek az intézkedések azonban én azt érzékelem, hogy itt generális, antagonisztikus ellentétek vannak az Európai Unió, a brüsszeli bürokraták és a magyar kormány között. Na most ez nem a magyar kormánynak hogy változtasson akkor a magyar kormány. A magyar kormány gazdaság és társadalmi politikája a társadalmi érdekeket, a nemzeti érdekeket képviseli. Most ezeket feladni a brüsszeli bürokraták felé. Tehát én azt mondom, hogy a magyar kormány nagyon helyesen befelé akar megfelelni a társadalom felé, nem pedig a brüsszeli bürokráciának.
Hát azért tegyük hozzá, hogy alapvetően ugye nem a kormány kapja a pénzt, hanem fejlesztési forrásokról van szó. A Magyarországon működő cégek, a bankok allokatív rendszerén keresztül jutnak el ugye ezek a beruházásokig, és ugye hát Magyarország szervesen integrált az Európai Unióba, a nyugat-európai közösségbe is. Hát, így mértékben azért ez a mínusz, ez mindenkit érint valamilyen szinten, tehát a piaci szereplőket,
igen,
nem pusztán a kormány.
Tehát a itt lévő külföldi vállalkozásokat is érinti, hiszen a makrogazdasági környezet bizonytalanná válik, azonban én azt gondolom, hogy államcsődig nem fogunk elmenni, tehát mindenféle baloldali közgazdasági vélekedéssel ellentétben ezt állítom, már csak azért is egyszerű logikája van, mert akkor itt működő nyugati érdekeltségek is befulladnának, vállalatok és bankok.
Hát elég pikás volna, hogyha az Európai Uniós pénzek nélkül jutnánk el az államcsődig. Ugye ilyen még azért nem volt.
Ilyen még nem volt, igen. Tehát az Európai Unió is azért ettől biztos tartózkodni fog, hogy idáig elmenjünk, a másik pedig az, hogy egy ilyen ex-lex lebegtetési állapot az még évekig fog tartani. Én azt mondom, nem leszünk barátok az Európai Unióval.
Brüsszeli tehát akkor nagyon távol áll a megállapodástól, hogy kiveszem a szavaiból, de a téma fontossága miatt ezzel folytatjuk a napvendégét a következő műsorblokkban. Előtte azonban jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést Lentner Csaba közgazdász professzorral.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.